Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Témánk a magyarországi legfontosabb demográfiai trendjei, folyamatai. Ugye rövid szünet előtt beszéltünk a gyerekvállalás befolyásoló tényezőkről vagy trendekről. Egy picit még itt a családmodellre hagy utaljak vissza, hogy vajon a nagy család az mennyire reproduktív? És arra gondolok, hogy aki nagy családban nőtt föl, 3, 4, 5, 6 testvér mellett, az törvényszerűen automatikusan ugyanezt fogja reprodukálni? Van ennek ilyen nagyon erős hatása?
Törvényszerűen nem is, mert ugye törvényszerűen nem, de mondjuk statisztikailag látszódik az, hogy a harmadik gyerek vállalásában az egy fontos tényező és fontos szempont, hogy ő nagy családba 3-4 testvérrel nőtte fel, mert akkor megnövekszik a harmadik gyerek vállalásának. Ugye mikor lesz nagy család nagy eséllyel, hogyha viszonylag korán kezdik el a gyermekvállalást, a korai, az nem szükségszerűen tinédzserkort akartam ezzel mondani, de ha például középiskola vagy egyetem befejezését követően viszonylag hamar, tehát nem várnak 30 éves korig a nők és 32 éves korig a férfiak, hanem hogyha 25 éves korban megszületik az első gyerek egy főiskolai vagy egyetemi végzetnek, akkor nagyobb eséllyel fog megszületni a harmadik gyermeke is. Mert ugye az egyik, ez egy viszonylag persze technikai jellegűnek tűnő tény, de hát akkor van egy hosszú idő még a további gyermekeknek, míg hogy 35 éves korban akkor maradt 3-4 év arra, hogy a gyermekvállalási terveinket, szándékainkat megvalósítsuk. Az idős kor az rontja a gyermekvállalási tervek megvalósításának az esélyeit. Nem csak a nagy családot, hanem az első gyereket, meg a második gyereket is, hogyha túl idős korba vállaljuk, vagy szeretnénk gyermeket válni. Tehát, ha túl sokáig halasztjuk el a gyermekvállalást.
De ez akkor ez tolódik ki, ugye? Tehát igen, ez a 31-32 az átlagos?
Hát, az átlagos életkor, igen. Az első gyereknél 28-29 körül van, és az átlagos életkor a gyermekvállaláskor, tehát a sorszám nélküli átlagos életkor az a 30 év fölé kerül. Tehát a időzítésnek nagy szerepe van, illetve a vallásosságnak is van szerepe, és a szocializáció. Ugye a szocializációról beszéltünk, hogy hány testvérrel növök fel, minél több testvérem van. Ez nem két testvér, inkább 3 testvért jelent, akkor nagyobb eséllyel születik meg nekem is a harmadik gyermekem. Minden egyéb tényezőt kontrollálva természetesen. Ezek tiszta hatásokról van itt szó.
Vannak érdemi különbségek regionális összehasonlításban? Magyarországon belül?
Hát Magyarországon belül nincsenek jelentős regionális, tehát nem a régióhoz tartozik, hanem a különbségek, hanem vallásossághoz, részben iskolai végzettséghez is kapcsolódnak, és egyéb tényezőkhöz is kapcsolódnak. Tehát maga az, hogy milyen területen helyezkedünk, annak nincsen szerepe.
De mondjuk a lakóhelyez, tehát mondjuk a nagyváros kisebb település összefüggésében sincs érdemi különbség?
Nincsen érdemi különbség. Ugye, mert hogy a nagyváros meg a kisváros is nem csak azzal hat, hogy nagyváros vagy kisváros, hanem hogy milyen a ellátottsága, óvodákkal, bölcsődékkel, milyen a munkaerőpiaci lehetőség, hogyha nagy a munkanélküliség, az rontja a gyermekvállalásnak az esélyét. Tehát ugye ezek lokálisan koncentrálnak, ezek az egyéb tényezők, és emiatt persze úgy tűnhet, mint egyiken vagy másiken több gyermek születik, vagy kevesebb, de ez nem azért van, hanem azért, mert más tényezők azokon a lokalitásokon koncentrálnak. A szocializációval kapcsolatban érdekes történet, hogy ugye nem csak gyermekszám, hanem a családi értékek is részben átadódnak generációnkon keresztül, vagy a élettársi kapcsolatba való kapcsolatépítésnek az esélye, vagy a válásnak az esélye. Ezek mind-mind olyan, hogy mondjam, korrelációk, vagy olyan valószínűségek, amelyek megnövelik, hogy a szülők valamelyiket megélték, hogy a gyerekek is megélik. Illetve egy érdekes jellemző, egy Annette Fasang, egy német-magyar kolléganő mutatta ki, hogy hát vannak atipikus életpályák is, hogy hát ugye a szüleim nem jól csinálták, én direkt jól fogom csinálni, és statisztikailag is mérhetőek ezek a úgynevezett antipályák olyan értelemben, hogy nem a szülői magatartást képviselik. Tehát itt azért elég sokféle lehetőség van. Mindenesetre azért a szülői szocializációs körülményeknek, legyen szó anyagi helyzetről, legyen szó értékekről, legyen szó mintákról, egyértelműen kapcsolata van a fiataloknak a döntéseivel is.
A családok anyagi helyzetének mennyire van szoros hatása a gyerekvállalásra? Beszéltünk arról, hogy nyilván a kiszámíthatóság, az anyagi biztonság, ez egy fontos szempont. Most arra gondolok, hogy ugye volt ez a feltételezés, hogy mondjuk Ausztriában egy időben jellemző volt, hogy egyáltalán nem vállaltak gyereket, vagy csak mondjuk jellemzően egyet a jobb viszonyok között élő családok, de mondjuk Magyarországon is az jellemző volt, ugye az egykék nagyjából így születtek. Ma is jellemző ez még?
Nincs erről adatunk, mivel jövedelmi adatokat visszafelé nem nagyon tudunk kérdezni. Tehát amit tudunk kérdezni, és ilyen értem azért tudok egy választ adni, hogy milyen iskolai végzettsége van valakinek, és ugye az iskolai végzettség és a jövedelem között van egy erős kapcsolat, de nyilván nem determinisztikus ez a kapcsolat, hiszen alacsony végzettsége is lehet nagyon jó jövedelme, és magas végzettséggel is lehet hátrányos jövedelme. És általában nem igaz, hogy a magas... Egy érdekes Franciaországban legalábbis azt mutatták ki, és nálunk is hasonló eredményeket kaptunk, nem a jövedelemre, hanem az iskolai végzettség, hogy van egy U-alakja, tehát az alsóbb jövedelmi helyzetbe, illetve a magasabb jövedelmi helyzetbe lévők esetébe lényegesebb, a magasabb egy picikét a gyermekvállalás. Mi azt találtuk, hogy egy fordított J alakja van, tehát az alsó iskolai végzettséggel rendelkezőknél legmagasabb a magasabb gyermekszám, illetve azt követi a magas végzettségűek, és a közép végzettségűeké a legalacsonyabb, hogyha most egy ilyen iskolai végzettségre fűzzük fel, ami nyilván nem jövedelmet jelent, hanem sok-sok egyéb tényezőt.
Regionális összehasonlításban, hogyha most nem magyarországi régiókról beszélünk, hanem mondjuk Közép-Kelet-Európát nézzük, akkor a magyarországi demográfiai viszonyok, a népmozgalmi trendek mennyire felelnek meg annak, amit a térségben látunk?
A három trend különböző, tehát a migrációt tekintve, kezdem az utolsóval, elmaradunk komolyan, a lengyel, vagy a litván, vagy az észt, vagy a román, vagy a bolgár kivándorlástól, a csehektől és a szlovákoktól nem maradunk el, tehát a csehek rendelkeznek a legpozitívabb egyenleggel, részben persze Szlovákiából jön a bevándorlók egy része. A termékenységet illetően inkább alacsonyabb egy picikét a szintünk, mint más országokat illetően, és a halandóságot illetően is lehetne egy erőteljesebb növekedés, tehát egy picikét el vagyunk Lengyelországhoz maradva, Romániától jobb a várható élettartamunk, de a lengyel és a cseh várható élettartamtól elmaradunk.
Ha Nyugat-Európához viszonyítunk?
A Nyugat-Európához viszonyítva sajnos, ugye, ahogy szokták mondani, mozgó célpontra lövünk a várható élettartamot illetően. Nyugat-Európában folyamatosan növekszik a várható élettartam. A termékenységet illetően itt, ahogy az elején említettem, két nagy mintaban kialakulóba egy reproduktív, egyszerű reprodukciónak megfelelő minta, ez vagy a skandináv modell, vagy a francia modell, ahol többé-kevésbé nincsen probléma a népesség reprodukcióval, a termékenységet tekintve, és a spanyol, olasz, német, dél-európai és részben a német nyelvű országoknak a problémája, Ausztriáról is beszélhettünk volna, ahol 1,3-1,4 körül van a termékenység most már 30-35 éve.
Nem feltétlenül szorosan ide tartozik, tehát ide tartozik témaként, de tegyünk egy picit előtt, mert másodszor kerültek szóba a dél-európai országok. Mi történt a Mediterráneumban, hogy ilyen alacsony reprodukciós mutató, hiszen azt gondolnánk innen nézve is, hogy hát a déli országokban a a gyerekek állnak a középpontban, és általában a mediterrán családokban sok gyerek van. Már nem?
Nincsen, nagyon kevés gyerek van. Ez két dolognak köszönhet, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk válaszolni. Egyrészt nincs családpolitika, vagy nagyon-nagyon kevéssé kiterjedt, se a családtámogatások, tehát a készpénzes támogatások szintje is nagyon alacsony, illetve a bölcsődéknek, az óvodáknak a elterjedtsége is nagyon-nagyon alacsony szintű, illetve ha van, akkor az nagyon drága. Más oldalról ott is volt egy expanziója az oktatásnak, aminek következtében főképp férfiak és nők is nyilván tovább tanulnak, de ez főképp a női munkaerőpiaci részvételt növeli meg a dél-európai országokban, ugye, hogyha tanulok és egyetemet végzek, akkor szeretnék is dolgozni, és ha nincs megfelelő családpolitika, és nincsen olyan magas jövedelem, amiből egy babysittert meg tudok fizetni, akkor a gyermekvállalás bölcsődék, óvodák, családpolitika nélkül tényleg a munkavállalás feladását jelenti, és a magasan képzettek és a középképzettségű olasz, spanyol nők nem vállalják ezt fel, vagy hát addig halasztják ezt, amíg az az egy gyermek születik meg 35-40 éves korukra.
Egyébként a férfiak-nők aránya a társadalomon belül hogyan halt a reprodukciós képességre?
Hát a férfiak-nők aránya Európában nem jelent problémát. Ugye vannak olyan országok, ahol nagy férfi többlet van, Kínára gondolok pont az egygyerekes politika következtében. Tehát ilyen értelemben a generációk az többé-kevésbé megfeleltetődhetők egymásnak. A szétköltözést vagy a válást követően történő új párkapcsolat esetében vannak a nők rosszabb helyzetben, mert ugye ők idősebbek, és velük egykorú férfiak fiatalabb nőket keresnek. Hát ilyen értelme persze a fiatal férfiak is versenyhelyzetben vannak. Ugye van ennek is egy elmélete, amit a házassági piac elméletének nevezük, hogy hányan keresnek és hányan kutatnak megfelelő partnert, és ebbe azért a válást és a szétköltözés következtében van egy egyensúlytalanság, mert a férfiak és a nők preferenciái eltérnek.
De egyébként ez hat, tehát mondjuk lehet azt mondani, hogy ahol több nő van, tehát abban a társadalomban, ahol mondjuk a nők számossága az nagyobb, ott mondjuk a gyerekvállalási kedv az látható, vagy a reprodukciós képesség az mondjuk erősebb?
Hát ez, ugye én nem foglalkozok a több nejűséggel, de nyilvánvalóan a több nejűség az több gyermeket is jelent, tehát azért van az európai kultúrában nem tudunk erre választ adni, nem játszik szerepet. Nagyon sok vizsgálat van, amelyik a nemekre vonatkozik, hogy milyen apák lány szeretnének-e, anyukák fiút szeretnének. Ugye ami látszik, hogyha két azonos nemű gyerek van, akkor inkább szeretnének egy harmadik gyereket, hogy az egy másik nemű legyen, tehát hogy mindent, az élet teljességét lássa a fiatal pár.
Van-e érzékelhető, kimutatható hatása a bevándorlásnak az európai országokban demográfiai szempontból? A demográfiai szokásokat, trendeket illetően? Hát
nyilván van. Ugye a bevándorlás az növeli a népesség számot, és általában ez egy fiatal népességet jelent, vagy az átlagnál fiatalabb népességet, tehát ilyen értelemben a bevándorlás az fiatalítja a társadalmat egyrészt. Másrészt a termékenység szempontjából is egy érdekes kérdés, ugye mindig az vetődik fel, hogy akkor vajon azért olyan magas-e Franciaországban a termékenység, mert ugye elég magas a bevándorlóknak az aránya, és a francia kollégák ezt számolták, és természetesen magasabb valamelyest a bevándorlók termékenysége, de nem annyival. Egyrészt persze hozzák a saját értékeiket, ami a sok gyereket jelenti. Másrészt ugye azért jönnek szerencsét próbálni, hogy ők elérjenek valamit. Tehát egy társadalmi mobilitási rétrán is szeretnének felfele menni, amiben nem segít az, hogyha nagyon sok gyermek van. Tehát egy kettős, és aztán van egy mintaátvételi folyamat is. Általában valamivel magasabb, de messze nem olyan magas, mint azokban a kibocsátó társadalomból jönnek. Egy másik érdekes történet ugye Lengyelország, Nagy-Britániában. A lengyelek a gyermekek számát tekintve, ha jól tudom, a bevándorlókat tekintve a lengyeleknek született a legtöbb gyermekük, már első a brit születésűek mellett, tehát elég sok gyermek is született, és ugye a brit statisztikai hivatal szerint az ő gyermekszámuk messze magasabb, 2 átlagos termékenységi arányszámuk, teljes termékenységi arányszám 2 körül van, míg Lengyelországban 1,3, tehát hogy több gyermek születik, és ilyen értelemben ugye hogyha visszatérnek, akkor nyilván lengyel népességet fogják növelni, ha meg ott maradnak, akkor meg a brit népesség reprodukciójához járulnak hozzá. Tehát mindenképpen van egyfajta hatás.
Ilyen hatása. Egyébként azt mondta, hogy nyilván a szokásaikat, vagy nyilván a szokásaikat és a kultúrájukat hozzák a bevándorlók. Ebből a szempontból is. Ez folyamatosan jellemző, vagy mondjuk generációról generációra csökken ez a hatás? Most arra gondolok,
csökkenő
hogy
hatás.
Csökkenő hatás.
Igen, igen. Tehát a második generációknál, második generációs migránsoknál, vagy bevándorlóknál általában alacsonyabb szokott lenni a termékenység. Ugye ők már tisztában vannak a kultúrával, a nyelvvel, tehát az ő számukra 2 lehetőség van, vagy ahogy már említettük, van egyfajta mobilitási lépcső, ugye azért nem mindenkinek sikerül, és akkor van a B verzió, ami egy vissza akkulturációt, egy rekulturációt jelent, egy visszatérés a gyökerekhez, és ezt is Svájcban vannak szép vizsgálatok, amelyek Svájcban élő olaszokra is kimutatják, de nyilván más etnikumhoz és kultúrához tartozókhoz, hogyha nem sikerül a integráció, hogyha nem sikerül a mobilitás, akkor ugye visszatérünk azokhoz az értékekhez, és akkor ez nyilvánvalóan a családi együttési mintákhoz való visszatérést is jelenti.
Többször emlegettük már a beszélgetés során egy picit, ezért térjünk erre vissza, mert hiszen nyilván ez nagyon fontos lehet, vagy fontos lehet egy idő után majd az ember életében ez a várható élettartam alakulása. Hol tartunk most? Tudunk-e valami biztatót mondani a férfi és a hölgy hallgatóinknak?
Hát biztatót tudunk mondani, olyan értelemben, hogy javul évről évre növekszik a várható élettartam. Ugye most valahol a férfiak várható élettartam 72,5 év között, a nőké 80 év körül talán van, tehát még mindig jelentős férfi és nő különbség van, tapasztalható. Itt azért komoly lehetőségek vannak, tehát ugye 5-10 évvel is megnövekedhet az elkövetkezendő 15-20 évben a várható élettartam, mert hogy a magasan fejlett nyugat-európai országokban ez egy folyamatosan és évről évre növekvő várható élettartam látszódik, tehát nem látszódik a vége ennek a fejlődésnek. Az egy megint egy más kérdés, hogy mennyit nő az egészséges módon és egészségbe leért éveknek a száma. Ugye ezek a számolása sok szempontból korlátozott, meg kérdéses is, meg meddig vagyunk egészségesek. 50, 60, 70, 80 éves korunkig. Egy picit mindig betegebbek vagyunk, tehát az örök életnek a vizét sajnos nem sikerült megtalálni, tehát az nem valószínű, hogy újra fiatalok leszünk, vagy az biztos, hogy nem leszünk újra fiatalok, de ahogy kikeszmergünk egy-egy betegségből, valami megmarad, valami persze visszatér, de ez nem egyik napról a másikra, most már én beteg vagyok helyzet, tehát mennyit élünk és milyen körülmények között, az nyilván a körülményektől is függ, és azért ebbe nehezebb előre lépni, lépünk ebbe is előre, de talán kisebb intenzitással, tehát az élet utolsó időszaka azért az megnehezedik.
Tehát nem dől olyan ütemben ez, igen, mint a várható élettartam.
Igen, igen.
Egyébként itt nagy különbség van mondjuk a közép-kelet-európai régió és a nyugat-európai országok esetében?
Hát itt jelentős különbség van továbbra is. Ugye ez azért nem tudok pontos számokat, mert ez 3-4 évente készítenek olyan adatfelvételeket, amelyekbe az egészségben leért várható évek számát ki lehet számolni, hiszen itt egy részletes leírás kell az egészségi állapotból, és minősíteni kell, hogy mennyire egészséges vagy beteg valaki. Ez nyilván ennek megvannak a módszerei. Folyamatosan végzik ezt is, és itt egy picikét lassúbb a javulás. Itt is van azért, mert nyilvánvalóan úgy nem lehet növelni a várató élettartamot, vagy nem növekedhet a várató élettartam, hogy az egészség beleért évek száma ne növekedjen.
Ha mindezt egybevesszük, amiről beszélgettünk, tehát a családmodell átalakulásától a gyerekvállalási kedv kitolódásáig, és így veszük persze mondjuk a bevándorlás kérdését is, akkor az, amiről sokat beszélünk mondjuk gazdasági műsorokban, főleg a nagy elosztórendszerekkel összefüggésben, hogy öregszik az európai társadalom, ennek a dinamikája aggasztó mértékű? Vagy egyelőre csak foglalkozunk kell, vagy figyelnünk kell azt, hogy... És egy az öregedés egyáltalán valóban velünk, hanem folyamatosan.
Az öregedés természetesen velünk van, sajnos.
Nem személy szerint gondolom, hanem általában.
De valójában az öregedés is egy konvenció kérdése. Tehát, hogy mikortól öreg valaki, ugye most 65 évet tartunk az idős kor határának, de miért nem 63-at, és miért nem 68-at? Nyilvánvalóan, hogyha ez megváltozik, akkor más lesz az öregeknek a részaránya. Tehát az öregedés van, még visszatérek a nulladik pontra, ugye, ami alapvetően abból következik, hogy kevés gyerek születik, és ezért lesz sok idős. De a másik része a történetnek, ugyanint az előbb elkezdtem, hogy honnantól számoljuk az öregedést, ez bizony egy érdekes kérdés, és azt is merem állítani, hogy Ausztriában más életkortól kellene számítani, mint Magyarországon. Lehet, hogyha nálunk 65 éves korba számoljuk, akkor Ausztriában 72 éves korba kellene meghúzni, és akkor már lehet, hogy a magyar társadalom lenne az öregebb, nem pedig az osztrák társadalom. Ugye ennek van egy számolási módja, hogy a várható, a még leélhető várható élettartam, tehát a végétől is lehetne számolni. A bécsi amerikai kollégák ugye azt mondták, hogy ma egy 40 éves nő olyan várható élettartammal rendelke, francia nő, franciákra számolták, mint 30 évvel ezelőtt egy 30 éves francia nő rendelkezett. Tehát megint, hogy hol húzzuk meg az időskor határát, és azért válasz ez részben persze a kérdésére, mert hogy a elosztó rendszernek a problematikája, az persze függ az egészségi állapottól, az egészségügyi rendszerről beszélünk. A nyugdíjrendszer esetében ugye nagyon nem függ attól, hogy mennyi az idős, de az, hogy mennyi az idős, az egy politikai, társadalompolitikai döntésnek az eredménye, ami az érdekcsoportok kiharcolják, hogy ők most már öregek szeretnének lenni, vagy nem lesznek öregek. Egyrészt. Másrészt, hogy hogyan működik a gazdaság, mennyire hatékonyan, mennyi a befizetés, és milyen magasak, és milyen módon számolják ki a nyugdíjakat. Tehát valójában ez egy probléma, de én azt gondolom, és nem akarok semmiféle rózsaszínű ködöt eregetni, nyilvánvalóan, hogyha tovább élünk egészségesen, akkor, hogyha egy vagy két évvel tovább dolgozunk, akkor nem hiszem, hogy az problémát jelenthet. Tehát ilyen értelme ez egy folyamatos adaptációra lehetős lenne társadalmi szinteken is. Ezt a társadalompolitikai arénának kell megoldani, hogy hogyan értelmez és értékeli ezt a helyzetet.
Tehát, hogy a várható élettartam, az egészségben várható élettartam és a társadalom öregedése, nyilván ezek együtt mozognak,
így van, erre így gondolt. Van.
Ezeket igazából folyamatosan. Egyébként azt, hogy a 65 éve tekintjük, ez egy statisztikai határ, vagy ez egy ilyen városi közmegegyezés?
Ez egy konvenció, ugye 60 év volt, 65 év lett, a statisztika ezt tekinti annak, de ugye, hogyha azt mondom, hogy Franciaországban az effektív nyugdíj az 60 év alatt van, tehát amikor nyugdíjban mennek átlagos életkor, a Németországban meg 68 év körül van, jól lehet a várható élettartam a két országban többé-kevésbé megfelel egymásnak. A konvenciók, a nyugdíjrendszerek döntik el bizonyos szempontból, hogy kit minősítenek idősnek, vagy nem. És érdekes módon a amikor nyugdíjba lép az ember, akkor kezd öregebb lenni, meg kezd betegebb is lenni. Hát egy csomó oka van, és nem csak pszichológiai oka ennek.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy annak van hatása a várható élettartamra, vagy a várható egészségben eltöltött időre, hogy az aktív idő mennyire tolódik. Én nem tudom, statisztikailag nyilván ez mérhető, hogy mondjuk meddig aktívak. Tehát nem feltétlenül nyugdíjvonulásra gondolok, az aktív élet az onnan még tarthat akár 10-15 évig is.
Persze. Tehát nyilván nagyon, ez egy nagyon érdekes vizsgálati terep, érdekes és fontos, hogy hogyan alakul és mitől függ az egészségi állapotunk és az életkor tudatunk is, ugye 70 évesek, Nyugat-Európa 70 évesek fele tekinti idősnek magát, nálunk a 60 évesek vannak, akik ennek tekinti. Tehát van egy szubjektív kor tudatunk is, ami nyilvánvalóan függ attól, hogy milyen életet értünk rá, milyen nehéz életet, bányába dolgoztunk el, fröccsöntőüzembe, cementgyárba dolgoztuk le az életünket. Nyilvánvalóan mindennek van egy hatása, és ilyen értelemben azért az eltöltött munkával eltöltött életpálya az mindenképpen befolyásolja. Nyilván ezek sohasem determinisztikus összefüggések. Egy könnyebb életű is meghalhat hamarabb, és egy nehéz életű is élhet tovább, hanem nagyjából egy statisztika. A szerencsére nem lehet kiszámítani, de nagyjából és többé-kevésbé azért vannak valószínűségi pályák.
Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
A műsorának készítésének Lendvai Szabolcs felelősszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.